A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi drága Istenünktől, aki elküldte az ő egyszülött fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, és aki egy igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, Márk evangélium a 12. részéből, az első 17 verset olvasom. Ha nem tévedek, akkor ez a kedden és szerdán volt a bibliolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi ige szakasz. Így szól hozzánk a tanúságtétel. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni, így mondta. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtot ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokasságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot, ezért ott hagyták és elmentek. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányakat, hogy egy kérdéssel csalják törbe. Oda mentek hozzá és így szóltak. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásokat ezt mondta nekik, miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte, kié ez a kép, és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, hát a császáré. Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Az örökkévaló tegye áldottá igét a mi szívünkben, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, Úrunk, hogy az evangélium, az örömhír, a hozzánk szóló üzeneted, Úrunk, az írott formában a kezünkben van. Köszönjük, Úrunk, hogy legtöbbünknek nem is kellett ezért áldozni, hogy olvashassuk a te igédet, hanem kaptuk ajándékba, vagy örököltük valakitől. Köszönjük a Bibliánkat. Köszönjük, Úrunk, hogy saját magunk minden nap akár olvashatunk egy-egy szakaszt a te üzenetedből. Hálát adunk Márk evangéliumáért is, hogy olyan röviden és tömören foglalja össze a te hozzánk szóló üzenetedet. Urunk, leleplezed a mi szívünket is, és köszönjük, Urunk, hogy nekünk is megmutatod általa az igazságot, az örökké valóság, az üdvösség útját. Urunk, Kérünk, hogy a te szent lelked által tedd ezt most is közöttünk, amikor együtt tanuljuk a te igédet. Nyisd meg a mi szívünket, legyen fülünk a hallásra, és szemünk a látásra. És Urunk, add a te szent lelkedet. Urunk, bocsáss meg bűneinket, mert sokszor magunkat beszennyezve jövünk eléd, méltatlanul és alkalmatlanul. De Urunk, te benned van a mi alkalmasságunk, te tőled van az, te vagy az, aki meg tudsz tisztítani bennünket, meg tudod bocsátani bűneinket Jézus vére által. Köszönjük, hogy eljött Jézus, mint az Atya legdrágább fia, az egyetlen egy, és odaadta magát a gonoszokért, értünk is. Köszönjük ezt, és kérünk, hogy ne hagyj el bennünket, hanem szólj hozzánk most és életünk minden napján, és vezess bennünket az igazságban. Könyörülj rajtunk, hogy el ne vesszünk a világgal együtt. Hallgass meg, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott új szövetségi szakaszban, Márk evangélium a 12. részének első 17 versében. Most újra olvasom az utolsó 17. vers egy részletét. Így szólt Jézus: adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, szeretett gyülekezet, kedves vendégeink, mondanom sem kell, hogy a gyermek percek fényében Jézus arról beszél, amikor arra bíztat bennünket, hogy Istennek azt adjátok, ami az Istené. Arról van szó, hogy adjuk oda magunkat az ő dicsőségére, neki, hogy az ő gyermekei lehessünk, és az ő dicsőségére, az ő szolgálatára éljünk. Azt gondolom, hogy Márk evangéliuma végét olvasva, amikor Jézus szenvedései elkezdődtek, akkor Jézus is hangsúlyozottan az evangélium szívére, erre az üzenetre koncentrálva beszél. Persze mondhatnánk könnyen azt, hogy hát itt elsősorban a képmutató írástudókat, meg a farizeusokat leplezi le, meg a korának a különböző politikai pártjainak a önző céljait leplezi le, hiszen olvasunk hozzá, hogy Heródes pártiak is mentek Jézushoz, hogy kísértsék őt ilyen kérdésekkel, törbecsalják őt, meg következő történetben a szadduceusokról is olvasunk, ugye farizeusok, írástudók, és valóban Jézus le is leplezte az ő képmutatásukat, meg azt, hogy számukra az egyház, az Isten igéje, az Isten üzenete is csak arról szól, hogy a saját személyes ambícióikat, céljaikat igazolja és segítse. De azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy nem csak róluk szólnak ezek a történetek, nem csak arról szólnak, hogy ők nem töltötték be az Istentől kapott céljukat, mármint azt, hogy az egy Isten hitet hirdessék és terjesszék a sokféle vallástól megnyomorított, sokféle téves tanítástól és filozófiától összezavarodott embereknek, meg pogányoknak, meg mindenféle embernek, hanem arról is szól, hogy mi vagyunk azok a szőlőművesek, akik ugyanúgy, mint a példázatbeli gonosz szőlőmunkások, mi magunk a bűneinkkel megöltük, megkínoztuk az Istennek egy szeretett fiát, akit elküldött Isten a világba, hogy üdvözüljünk általa. Mi természetünk szerint ilyenek vagyunk, hogy Mindig másra hárítjuk a felelősséget, vagy ugye nem is kell mondanom, hogy a legjobb példa erre a család, hogy a családban aztán a könnyebben, ott megy a legkönnyebben az, hogy te milyen vagy, mert te, ha nem ilyen volnál, akkor minden jobb lenne, meg te benned vannak a nagyobb gondok, ugye mindig a másikkal törődünk, és a saját magunk életét nem látjuk reálisan, vagy a saját magunk szerepét, és hárítunk, védekezünk, és támadunk, csak úgy, ahogy a farizeusok is ezt tették. De Jézus fölhívja a figyelmünket arra, hogy ha ott akkor a korabeli nagy vallásosokkal, az élkegyesekkel megesett az, hogy Jézus azt mondta, hogy elveszi tőletek Isten ezt a szolgálatot, és másoknak adja, és a legkeményebb ítélet a képmutatókra vár, akkor ez velünk is megtörténhet. Bizony Isten szent lelke és igéje a mai hívő emberek szívét is ugyanilyen keményen megítéli, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, ne másra hárítsd a te életed elrontott dolgait, ne másra, más felelősségére hárítsd azt, hogy esetleg a közösség, ahova jársz, az nem tökéletes minden pontján, hanem te vagy az az ember, aki a saját életedet rossz döntéseiddel és bűneiddel és sok ponton zátonyra futtattad, és te vagy az az ember ugyanakkor, aki a közösségben tehetsz valamit azért, hogy megvalósuljon az atya akarata, vagy a szőlő birtokos akarata, azaz, hogy gyümölcsöt teremjünk mindannyian az ő dicsőségére. Mert az első példázatban az, amit a szőlő birtokos, a gazda vár, hogy megadják ugye a szőlő munkások neki, az nem más, mint a termés. Ugye a termésnek az őt illető része a gyümölcs. És Isten az ő nagy szőlős kertjében, ami jelképesen az Isten országát jelenti, mindannyiunknak adott felelősséget, lehetőséget, hogy gyümölcsöt teremjünk neki az ő dicsőségére. Ugye a második történetben az, ami az atyának jár, az ugye mi magunk, aki Isten képét hordozzuk. Rajtunk van az Isten képe, és Isten azt várja tőlünk, hogy ne fél szívvel, ne a saját ambícióink miatt legyünk az Isten népének tagjai, hogy megadjuk Istennek, ami Istené, lám eljövünk templomba, lám jó célokért adakozunk, persejbe, céladakozásba, tartós élelmiszerbe, sok mindenbe megadtuk, ami az Istennek, ami az Istené. Hát most ő is áldjon meg bennünket, adja meg nekünk, amit mi akarunk. De ugye ez a fajta lelkület, ez sokkal inkább közel áll az üzleteléshez, mint a hálából végzett szolgálathoz. Mert templomba azért jövünk, hogy hálát adjunk, ha örömeink vannak, vagy azért jövünk, hogy az Isten elé vigyük azt a sok-sok elrontott dolgot, szívünknek sebeit és fájdalmait, amiből meg akarunk gyógyulni, vagy éppen a konkrét betegségeinket, amiből meg akarunk gyógyulni, vagy a gyászunkat, amit úgy érezzük, hogy nem tudunk földolgozni, és soha nem pótolható, és soha nem gyógyítható az a veszteség, ami ért bennünket. Azért jövünk hát Isten színe elé, hogy kiöntsük a mi szívünket, a mi kegyelmes atyánk elé. Jézus, amikor leleplezi a mi emberi ambícióinkat, amikor leleplezi a mi képmutatásunkat és kétszívűségeinket, akkor ő ezt azért teszi, hogy ráirányítsa a figyelmünket arra, hogy miért jövünk, miért vagyunk együtt Isten népe, miért jövünk el a templomba. Jézus azt mondja, hogy az Isten céljai az Isten akarata, és az, hogy olyanná tudjál formálódni, amilyenné Istenné Isten teremtett téged, hogy olyanná formálódj, amilyenné Isten akarja, hogy váljál, az a személyiség, az a jellem, az a karakter ábrázolódjon ki benned, az csak akkor megy, ha megadod, odaadod Istennek, mi az Istené, azaz az ő kezébe teszed az életedet, és kéred, hogy ő vezessen át az életen, kéred, hogy ő akarata szerint tudjál élni. Ahogy mondtam nektek, Gedeon társaságnak volt a konferenciája, és a péntek esti lelkészeknek szóló együttléten én is ott lehettem. Nagyon erőteljes bizonyságtételt hallhattunk egy úriembertől, aki a börtönben tért meg, és ő megvallotta, hogy bizony sok bűnt elkövetett, és tulajdonképpen amit ő tett, az tulajdonképpen nem volt más, mint amit úgy neveznek ma, hogy maffia vagy gengszterkedés, és több 10 millió forint jövedelmemhez is jutott időnként ebben, és megvallotta, hogy nem 5 év, hanem többször 5 évet kaphatott volna azért, amit ő tett, de végül az indította el a megtérés útján, hogy azért csukták le, amit nem ő tett, amiben nem is volt semmi része. És ez törte össze a szívét, hogy hiába menekült, Isten így is elérte őt. És hát ugye elindult az útján, volt egy lelki gondozója, egy börtönmissziós, aki fölkereste, és ugye egy Gedeon Bibliát is adott neki, és hát ugye egy hosszú folyamat indult el, beszélgetések a Bibliáról, és aztán az este végén személyesen is beszélgettem ezzel a testvérrel, és ő azt mondta, hogy igazából akkor jött a fordulópont az életében, amikor teljesen oda tudta az életét adni Jézusnak. És azt mondta, hogy sok mindenben, például a betegségeibe személyes gyógyulást élt át, hogy marokszámra szedte addig a gyógyszert, és Isten teljesen helyreállította az egészségét, és egy teljesen más jellegű életet kezdett élni. Mi természetünk szerint félünk attól, hogy teljesen odaadjuk magunkat Istennek, akkor ez azt jelenti, hogy elveszik a szabad akaratunk, vagy a személyes döntési lehetőségünk. Semmi nem veszik el. Ugyanolyan szabadosságban élhetsz, mint amiben most vagy, és ugyanúgy dönthetsz a saját életed felől. Semmit nem veszthetsz, de mindent nyerhetsz. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja az életét tartani önmagának, az elveszíti, aki pedig elveszíti az életét Isten országáért, az az Isten kezébe teszi az életét, Istennek adja magát, az megnyeri. És egy utolsó gondolatot mondok ehhez, mert nagyon halad az időnk. Szintén egy bizonyságtételben olvastam, hogy valaki megvallotta, hogy igazából csak azokat a dolgokat nem veszítette el végül az életében, amiket Isten kezébe tudott tenni. Amiket meg akar tartani önmagának, saját hatáskörének, vagy nem tudom miének, aztokat végül elvesztette az életben. De amit hittel Isten kezébe tudott tenni, az maradt az övé. Az maradt meg. És Jézus azt mondja, hogy ez azzal kezdődik, hogy add oda, tedd az életedet Isten kezébe, és aztán egyre inkább arra fogsz vágyni, hogy az életed minden területén Isten adjon neked útmutatást. Egyrészt biztos a saját tapasztalataid is fognak erre vezetni, mert sokszor megtapasztaltad, hogy megtehetted, amit akarsz, de mégse az lett a legjobb megoldás az életed annak a problémájára. És ugye ilyenkor szégyenülünk meg, hogy milyen jó lett volna sokkal előbb Isten kezébe tenni azt a területet, akkor nem jártunk volna így. Bár ugye Isten olyan csodálatos, hogy ő mindent be tud építeni, be tud szőni a mi életünk terzaszőnyegébe, a bukásainkat és a kudarcainkat, és javunkra tudja fordítani, és jelentőség teljessé válik. A kérdés, amit ugye Jézus nekünk szegez el, hogy meg akarjuk-e adni Istennek, ami az Istené. Oda tudjuk-e adni Istennek, ami az Istené, azaz az életünket Jézus Krisztus által, aki Isten egyetlen egy szeretett fiaként életét adta értünk. És egy igével szeretném zárni az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 4. rész 11. 12. versét olvasom, hogy Jézus nem csak úgy isteni igényel appellál a mi életünkre, hanem ő maga bizonyította az be, hogy neki odaadhatjuk az életünket. Ugye amit az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ugye mondta ezt Jézus a farizeusoknak, és önmagáról beszél. Ugye az a kő, amit megvetettek, amit félreraktak, az lett végül a sarokkő az Isten országába, a zárókő, és az ő maga, amelyet ti az építők megvetettetek. De nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Jézus Krisztus, aki adatott nekünk, a mi üdvösségünkre, ő odaadta az életét értünk, mi is adjuk az életünket neki teljesen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te jó vagy, irgalmas és kegyelmes, szerető megváltónk. Urunk, köszönjük, hogy benne teljesen bízhatunk, és köszönjük, hogy kijönthetjük a mi szívünket előtted. Még akkor is, hogyha mi voltunk azok a gonosz munkások, akik megkínoztunk és megöltünk téged, és kidobtunk a falon kívülre, rászegezve a keresztre. Urunk, köszönjük, hogy te mégis szerettél bennünket, és azt mondtad az atyának, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Urunk, mi vagyunk ezek. De köszönjük, Urunk, hogy mégis a te képedet hordozzuk, a te teremtményeid vagyunk, és hogy a te nagy szeretetedet látva bizton adhatjuk magunkat neked. Urunk, add, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy te valóban változtatni tudjál rajtunk és a mi életünkön. Urunk, köszönjük, hogy mindez lehetséges, és köszönjük, hogy így jöhetünk eléd most is. Kérünk téged, hogy hadd merjünk bízni az evangélium, a Biblia tanúságtételében. Hadd bízzunk azoknak a tanúságtételében, akik szólják a te igazságodat közöttünk. Köszönjük a nem lelkészi tanúságtévőket is, akik talán még hitelesebbek, hiszen csak azt tudják mondani, ami velük történt. Amit ők láttak, amit ők megtapasztaltak. Köszönjük, Urunk, hogy az is tanúságtevés, hogyha valakinek adsz egy Bibliát, és segítesz neki megérteni annak az üzenetét. Urunk, kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy fölvállalhassuk azt a gyümölcstermést a te országodban, hogy törődünk egymással, meglátjuk egymás baját, és hogyha kell, akkor valakinek a te igéddel szolgálunk, te hozzád segítjük őt. Köszönjük, hogy ezt ránk bíztad, Urunk, és köszönjük, hogy mert önmagadat adtad értünk, ezért bízhatjuk rád betegeinket, imádkozunk az ő gyógyulásukért, de imádkozunk azokért is, akiknek le kell zárni az életüket, hogy veled tehessék azt, ne nélküled elveszettként zárják le az életüket, hanem veled az élettel betelve. Imádkozunk a gyászolóinkért, hogy Te vigasztald meg őket, Urunk, hogy nem csak ennyi volt az élet, mint ez a rövid élet szakasz, amit a Földön él az ember. És add, Urunk, hogy mi mindnyájan gyászolók, félelmes szívűek és betegek, mindannyian mondhassuk azt, hogy azt az életet, amit itt a Földön élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Urunk, kérünk, hallgass meg bennünket, légy közöttünk a Te buzdító, gyógyító, vigasztaló jelenléteddel továbbra is. És hát, hogy ne féljünk semmit neked adni, önmagunkat, életünk, minden területét. És úgy éljünk, hogy mindaz, amink van, azzal neked szolgálunk. Ezt a kegyelmet add meg nekünk, Atyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A továbbiakban is legyen velünk, ami Urunknak, Istenünknek jó akarata. Amen. Foglaljunk helyet, és most kérném föl Csőrs Sándor bácsit, hogy tegye meg közöttünk tanúságtételét a Gedeon Társaság szolgálatáról.
Ne olvasd ezt a könyvet fölben rád, édesek a kislányban, aki nem él az iskolában kapott készítményeket. Aki talán nem. Foglalkozunk meg a saját hangjukat. Amikor lehetőleg nem látta, hogy ugyanazt a kis könyvet olvasgatja a kislánya, akkor fogta magát, és gyorsan a munkásruhája zsubonyába belerakta, és másnap leszállt a bányába. A következő nap az a hír érkezett, hogy beomlott a bánya, és 27 bányász bent rekedt. Napokig próbálták megmenteni őket, de végső soron föl kellett adni a kutatást. És amikor a felszínre hozták őket, a lány édesapját, akkor a kezében még mindig ott szorongatta azt a kis kék Bibliát, amit a lányától elvett. Az volt beleírva, kislányom, igazad van, ez nem kitalált mese. És a könyv utolsó oldalán, ahová be lehet írni azt, hogy ha én elfogadtam Jézus Krisztust, akkor adom a nevemet is hozzá, alá volt írva az édesapja neve, és még 22 bányászé. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, én Csőrs Sándor vagyok, a Gedeon Társaság Váci csoportjának a tagja. A Gedeon Társaság elég régi, 1898-ban alakult, két utazó üzletember beszélgetett, és felfedezték, hogy mind a ketten hívők, és úgy találták, hogy az utazó üzletembereknek szükségük lenne esetleg Bibliára a szállodákba. Következő évben megalakították a Gedeon Társaságot, a Gedeon nevet választották, miért, ismerjük a Bírák könyvéből, a 6. fejezetből. Gedeon egy olyan vezető volt, aki egy maroknyi férfi élére állt, és ki tudta verni az ellenséget az országból. A Gedeon Társaság 1989-ben, rendszerváltáskor rögtön megalakult Magyarországon. A társaság tagjai diplomások vagy üzletemberek, akik odaszánták az életüket, ahogy hallottuk a prédikációban is, Jézusnak. És Mindegyikük tulajdonképpen tevékeny tagja a gyülekezetének, valamilyen protestáns keresztény gyülekezetnek. Az 1989-ben alakult Magyarországi Társaságnak ma már 34 csoportja, ahogy mi mondjuk tábora van, szerte az országban, és csak nem 300-an vagyunk, akik arra vállalkoztunk, hogy, illetve az Isten arra indított minket, hogy Bibliát osszunk olyan embereknek, akik egyébként nem jutottak volna hozzá, és szűkölködnek, elveszettek az Isten igéje nélkül. Hogy ez a társaság milyen méretű, arra csak azt a példát azt tudom mondani adatként, hogy jelenleg a világ 200 országában van jelen, és nemrégen az elmúlt hónapban ünnepeltük azt, hogy kiosztottuk a Földön a 2 milliárdodik Bibliát. De Magyarországon is több mint 3 millió Bibliát osztottunk ki ez alatt a 25 év alatt, ami azt jelenti, hogy durván minden harmadik magyar ember kezébe kerülhetett. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy megállhatunk már, hiszen a mi szolgálati területünk szinte végtelen. Szoktunk iskolákban, kórházakban, börtönökben és egyéb helyeken is Bibliát osztani, és úgy gondoljuk, hogy ezek talán jó kezekbe kerültek, de mi igazából csak a magvetők vagyunk. Mi nem tudjuk követni ezeknek a Bibliáknak az útját, csak egy-egy ilyen példával, mint amit az előbb is elmondtam, és nagy tiszteletű úr is mondott egy bizonyságtételt erre vonatkozólag. Mi az, amit mi szeretnénk a gyülekezettől kérni? Legelsősorban ima támogatást. Nagyon fontos nekünk az ima háttér, hiszen olyan helyekre megyünk, ahová a gyülekezet egyébként nem jutna el. Mi úgy mondjuk, hogy a gyülekezeteknek a kinyújtott karja vagyunk. Tehát nyilván, amit mondtam az előbb is, hogy milyen helyekre megyünk, a gyülekezet nem szokott minden nap ilyen helyekre eljutni, és ehhez kérjük a ima támogatást elsősorban. A második kérésünk az, hogy szeretnénk olyan testvéreket találni, akik úgy gondolják, hogy elhívást éreznek erre a szolgálatra. Nagy szükségünk van új tagokra. Hát egyrészt ez a 34 tábor, ez soknak tűnik, de mindig vannak üresedések, megöregszenek, ahogy hallottuk, hát el is hunynak sokan a mi táborunkból is, tehát mindig szükség van megújulásra. Ehhez kérjük azoknak a meggondolását, akik úgy, illetve hát akik elkérik Istentől azt, hogy ebben a szolgálatban esetleg részt vehetnek. És van még egy kérésünk is. Adományt szeretnénk kérni ahhoz, hogy Bibliákat kinyomtathassunk. Ami adományt összegyűjtünk a gyülekezetekben, az 100%-ig Biblia nyomtatásra, illetve vásárlásra fordítódik, és ezért fontos lenne ez a fajta támogatás is. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm nagy tiszteletű úrnak is, hogy lehetőséget adott rá, és amennyiben valaki úgy érzi, hogy lenne ezzel a gyülekezeti, ezzel a szolgálattal kapcsolatban némi kérdés, valamilyen kérdése, a gyülekezet, nem tudom, egyik termében szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Az Úr áldja meg a gyülekezetet. Áldás békesség.